Én ma reggel láttam, hogy nálunk otthon a gyerekeket, egyfajta záró alkalom lesz valamelyik csoportnak, micsoda csokis muffinok várnak. És megkísértett az úr, hogy felhívjam a Kriszt, hogy esetleg nincs-e valami ószövetségi üzenetet, át is küldöm a jegyzeteket, én kisegítek a gyerekórán, de aztán az úr szólt, hogy nem csak muffinnal ér az ember, hanem az Isten igéjével is, úgyhogy itt vagyunk, és valóban az Ószövetségben fogunk elkalandozni. Én nagyon szeretem a jó történeteket. Egy baj van, hogy elfelejtem őket. Tehát ezért sokkal jobban szeretem hallgatni a jó történeteket, mert akkor legalább emlékszem rájuk. És csak hogy tudjátok, hogy én hol tartok az életben, két hete volt a 30 éves érettségi találkozónk. Ennek persze minden 30 éves érettségi találkozó jellemzőjével együtt. Hát ez egyfajta időutazás, ilyenkor öreg testben látod a fiatal arcokat. Nagyon bizarr és szürreális élmény. Biztos vagyok benne, hogy ők is így láttak engem, akkor még bacsinak szólítottak, úgyhogy ez az egyetlen hely, ahol továbbra is bacsi néven szólítanak, nem Lacinak. De nagyon jó alkalom volt, érdekes alkalom volt, és rengeteg jó történet volt. És én azért éreztem nagyon a 30 éves érettségi találkozót, mert ahogy mondtam, minden történetet elfelejtek. Tehát mindegyik történetet új történetként hallgattam. És azon csodálkoztam, hogy én ebbe az osztályba jártam. Tehát hihetetlen. Egyrészt nagyon vicces történetek voltak, tehát tényleg lenevettük a fejünket. Másrészt viszont nagyon érdekes volt, mert minden egyes történet, minden egyes életút tele van tanulsággal, meg tele van élettel. És ugyanabban az osztályban jártunk, ugyanabban a padsorokban ültünk, ugyanazok a tanárok, ugyanazokat az élményeket nyújtották nekünk. Mégis azért 30 év távlatában már látszik, hogy ugyanabból a környezetből indulva ki hol landolt. Ugye ugyanazért minket, mégis nagyon máshova futottak ki ezek az életek. Hála Istennek azért a társaságnak a nagy része, azt mondanám, hogy normális, jó életet él. Ez mindig egy érdekes találkozás, mert ilyen szempontból én vagyok nem a fekete bárány, hanem a fehér bárány köztük. Tehát nem nagyon tudnak velem mit kezdeni. Ugye van a szívsebész, van az államtitkár, van az ügyvéd, van a bankigazgató, meg van a misszionárius. Hogy vagy, bacsi? És akkor érdekes beszélgetések jönnek ki ebből. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy emberek ugyanabban a helyzetbe kerülve, ugyanaz éri őket, teljesen máshogy reagálnak. Na ezért meséltem egy picit ezt a történetet, mert ma, amit meg fogunk nézni, Káleb és Dán fiainak a történetében nagyon hasonló helyzetben vannak, ugyanaz a feladatuk, nagyon hasonló nehézségekkel néznek szemben, mégis két egészen más történet. Káleb története és Dán fiainak a története. És akkor itt vagyok én is, belekerülök bizonyos helyzetekbe, ahol tudok jól reagálni, máskor meg tudok nagyon rosszul reagálni. És ugyanúgy, ahogy ti is, én is azt keresem, hogy miért van az, min múlik az, hogy bizonyos helyzetekben jól reagál a szívem, bizonyos helyzetekben meg nagyon rosszul reagál a szívem, és bűnt követek el. Miért van az, hogy ugyanabban a helyzetben kerül egy ember, akkor van, aki hittel reagál, és jól reagál, hétfőn még jól ment, van, aki ugyanabban a helyzetben kerül szerdán, és abszolút elszúrja. Min múlik? Min múlik az, hogy valaki egy helyzetbe kerülve, abból jól jön ki, vagy rosszul? Nos, Káleb és Dán fiainak a története egy hihetetlenül kontrasztos történet. Ugyanaz a feladat, ugyanaz a nehézség, ugyanaz az Isten, ugyanaz a kihívás, két teljesen más történet. Amiért érdekes ez is, amiért kerestem ezt a történetet, meg kutattam, meg tanulmányoztam, az, hogy min múlt. Mind a kettőnek ugyanaz a lehetősége volt. Min múlt, hogy ő így, ő meg úgy. Jó? Tehát ez lesz a mai kérdés, amit kutatni fogunk, keresni fogunk. Ugye Izrael történetében az egyik legmarkánsabb hitpróba az ígéret földjének az elfoglalása volt. Ez volt az egyik legnagyobb hitlépés, ami elé álltak. Ezt meg kellett lépjék. Hitből kellett meglépjék. Rengeteg ígéret földje, rengeteg ígéret kapcsolódik hozzá, ezekben az ígéretekben kellett kapaszkodni, bíznunk, és meglépni ezt. Ebben a történetben Káleb fantasztikusan jól jön ki, Dán fiai pedig szánalmasan megbuknak. Miért? Miért? Hát kezdjük az elején, és az Ószövetség margójára annyit hadd írjak, hogy nem könnyű olvasni. Azért nem könnyű, legalábbis nekem, lehet, hogy nektek tök könnyű, tehát nekem. Azért nem könnyű szerintem az Ószövetséget olvasni, mert kiveszel az Ószövetségből egy történetet, és az annak a történetnek csak egy szelete. És ezek a történeteket úgy kell elképzelni, mintha fognál rengeteg szálat, amin futnak ezek a történetek, és utána egymásra vannak fűzve, és akár egy történet is több helyen fölüti a fejét. Aztán eltűnik. Aztán újra megjelenik. Újra eltűnik. Újra megjelenik. Ha csak azt nézem, ahol egyszer megjelenik, akkor nem látom teljességében a történetet, és nem biztos, hogy értem. Úgyhogy ma reggel egy picit hosszabb utazásra hívlak benneteket, a következőt tennénk. Ezt a két történetnek a fonalát megpróbáljuk lekövetni. Ha valakinél van Biblia, akkor ez ma ilyen rendesen lapozgatós alkalom lesz, jó? Tehát, ha más nem, akkor majd én lapozgatok és keresgélem itt a történetet, meg próbálom lekövetni. Muszáj, én azt gondolom, először végigkövetnünk ezt a két történetet, a történet fonalát. Csomó megfigyelést szeretnék tenni itt-ott-amott. Azokat úgyse fogjátok megjegyezni, mert olyan sok van, de legalább kialakul egy kép bennetek. Én is azért van megjegyezni, mert itt vannak a referenciák. És utána a végén szeretnék három olyan következtetésre eljutni, ami remélem, hogy arra a kérdésre, amit az elején föltettem, olyan válaszokat ad, amit el tudunk vinni, és holnap tudunk alkalmazni. A kérdés pedig az, hogy mind múlik, hogy hétfőn, kedden és szerdán, ami helyzetbe kerülsz, abból hittel jössz ki, vagy szánalmasan megbuksz, vagy megbukok. Ez a tét. Három dolgot szeretnék ehhez útravalóként adni, ebből a két történetből. Na, kezdjük az elején. Kicsit vasárnap iskolás felütés lesz. Hány törzse volt Izraelnek? 12 a helyes válasz. Köszönöm szépen. Hogy van az... Olyan jó lett volna ilyen csokikat, meg cukrokat, meg muffint hozni, és aztán a helyes válaszért dobálni, de nem kaptam rá engedélyt, nem is kértem. Hát ez egy nagyon bonyolult sztori amúgy, mert ez a 12 törzs, ugye 12 fiútól származik. Ez a 12 fiú meg 4 feleségtől. Azért van rendesen az Ószövetségben is kérdőjel. Ez egy olyan megfigyelés, amivel nem fogunk foglalkozni, csak gondoltam, megemlítem. A 4 feleség közül, hát 2 feleség és 2 szolga, inkább így mondanám, tehát 4 anyától. A 3. szolgától származik Dán, aki az 5. fiú. Nagyjából helyezzétek el. Júda viszont a kedves feleségtől származik. Káleb Júda törzséből származik. Dán népe Dántól származik. Vannak ilyen egyszerű következtetések is a Bibliában. A legnagyobb törzs Júda törzse. A 2. legnagyobb törzs Dán fiainak a törzse. És vannak egészen apró kicsi törzsek is. A 12 törzs, van József háza, így is olvassuk majd az igében, mégis József, ha megnézik, majd megnézik a térképet is, lesz itt minden. Nincs ilyen, hogy József területe. Cserében van Manassé és Efraim története, meg területe. Fejben kell tartani azt is, hogy amikor József házáról olvasunk, József nem kapott területet, hanem a 2 fiát fogadta Mózes föl, mint fiút, mint a 12 fiúnak a tagja, ezért Manassé, Efraim, aki unokák, kapnak területet, nem is picit. Óriási területeket kapnak. Nézzük is meg a térképet, hogy el tudjuk helyezni. Jól láthatóan, még jobban láthatóan, a déli részt vetítem nektek ki, mert itt zajlik az, amiről ma mi beszélgetünk. Az első megfigyelés, ami már komolyabb, az az, hogy Júda és Simeon kapnak egy óriási területet itt lent délen, És Dán is kap területet, itt helyezkedik el. Ugye az igét, amikor olvassuk, azt látjuk, hogy 7 várost jelöl meg Dán helyszíneként, és mind a ketten a filiszteusok területe mellé kapják. Mit mondtam, Júda a legnagyobb, melyik a második legnagyobb? Dán. Júda el tud helyezkedni. Dán mekkora területet kap? A legkisebbet. Az összes közül, ha megnézitek, másik térképen jobban látszana, a legkisebb területet kapja. Miközben ő a második legnagyobb. Nem logikus. Az első apró zavar a térben. Aztán menjünk tovább, és ahol megint fölüti a történet fonala a fejét, az 1 Mózes 49-ben van, ahol Jákob megáldja a fiait. 1 Mózes 49, és ha már 30 éves érettségi találkozó volt, akkor már illik a szemüveg is. 1 Mózes 49-ben Jákob megáldja a fiait. Nagyon árulkodó, hogy kinek mit mond. Júdának a következőt mondja, nem olvasom fel az egészet. Júda, téged magasztalnak testvéreim, nagyon pozitív az áldás. Fiatal oroszlán vagy, Júda. Ismerősen hangzik? Jelenések 5-5-ben kire utal, mint Júda oroszlánya? Krisztusra. Micsoda profécia, micsoda áldás. Júda előképe. Azért ilyet szeret hallani az ember. Biztos vagyok benne, hogy Júda örült az áldásának. Aztán megy sorba, és elérkezik Dánhoz. Dán, aki nagyon furcsa áldást mond. A következőt mondja. Dán ítéli a maga népét. A Dán szó jelentése, a Dán név jelentése az igazság szolgáltató. Jogos, eddig jó. Dán ítéli a maga népét, mint Izrael bármely törzse. Innentől kezdve egy kicsit más a hangulat. Dán kígyó lesz az úton. Vipera az ösvényen, a ló csügyébe harad, és lovasa hanyat esik, szabadításodra várok, Uram. Elvileg ezek áldások. Újra azt látjuk, hogy már előre látszik, hogy ez a történet nem úgy fog kifutni, ahogy ki kellett volna fusson. Már az áldásban benne van egy olyan profécia, hogy Dánnak nem lesz könnyű története. Miközben Júda egy áldott történet lesz. Megyünk tovább, és keresjük tovább ennek a történetnek a fonalát. A következő, ahol megállunk, az a 2 Mózes 3, pár lappal odébb, hogyha próbáljátok követni. A második Mózes 3. fejezetének a 8. versében ígéri meg Isten az Egyiptomban raboskodó népnek az ígéret földjét, és a következőt mondja. El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hetita, az emóri, a perizzi, a hívi és a jebuszi nép helyére. Nagyon érdekes, hogy már itt felsorol 6 abból a 7 népből, ami jelenleg, akkor és később Kánaán az ígéret földjének a területén lakott. Ezek voltak a kánaáni népek. Összesen 7 nép lakta ezt a földet. Meg semmi más nem mond róluk, csak elviszlek oda, ahol jelenleg ezek a népek laknak. Oké, alakul már, hogy mi lesz a feladat. Szerettem volna alaposan felidézni ezt. És utána az 5 Mózes 7-ben, tehát a mózesi könyveknek a végére lapozva, Mózes 5. könyvének a 7. fejezetében az egész fejezet arról szól, hogy milyen instrukciókat kap Izrael az elfoglaláshoz. Tehát itt fogjuk látni, hogy mi a feladat. Próbáljátok követni velem, jó? Néhány megfigyelés, nem fogjuk az egészet felolvasni. Az első, felolvassa megint azt a 7 népet, akik ott laknak, és mit mond róluk? Amelyek nagyobbak és erősebbek nálad. Oda fogtok menni, és olyan népek laknak ott, amelyek nagyobbak és erősebbek nálad. Róluk pedig mit mond? Mintha valamennyi népnél nagyobbak volnátok? Nem, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között. Miért fontos ez? Kezd kirajzolódni, hogy a 12 törzs elindul, megérkezik, és micsoda feladat vár rájuk. Ezért van az, hogy Izrael előtt az egyik legnagyobb hitlépés lesz ez. Mert nem az van, hogy gyerekek, menjünk itt az ígéret földje, átkeltek a folyón, akkor mindenki rendezkedjen el, nincs itt senki, kényelmes, megbízható. Nem. Olyan hét nép várja őket, aki nem éppen azzal fogadja őket, hogy megjöttetek, készítettünk csokis muffint, gyerekeknek gyerekóra, Isten tisztelet ott balra hátul lesz, tessék helyet foglalni, élvezitek. By the way, mi szeretnénk elmenni, hogy ne zavarjunk. Óriási hitlépés. Mert semmiük nincs, ami arra adna okot, hogy azt gondolják, hogy ez sikerülni fog. Sőt, az ellenkezője. Emberi módon ez egy abszolút lehetetlen küldetés. Mission impossible. Ami amúgy jellemző az Istenre elég gyakran. Mi a feladat? Senkit ne hagyjatok életben. Mentek és megsemmisítitek ezeket a népeket. Most, ha csak mi lennénk, és lenne sok időnk, akkor biztos kellene beszélgetni, hogy a népirtásról mit mond a Biblia. Nem fogunk. Ha röviden kéne megválaszolnom, ez valahol az Istennek megszentelt nép jelentősége van a hátterében. Azt mondja, hogy ne házasodjatok azokkal. Mit csinál Sámson? Check. Úgy elszúrja, ahogy lehet. Kétszer is beházasodik. Hajrá. Már szóltak előre. Miért ne házasodjatok? Azt mondja itt az ige, mert hogyha házasodtok velük, eltérítik fiaidat tőlem. Tehát mit látunk ebben a népirtásban, amit nem biztos, hogy most van időnk teljesen kifejteni. A lényeg, ami nekünk fontos ma, az, hogy Isten féltő szeretete van ott. Csak veletek akarom. Rajtatok keresztül akarok valamit megmutatni, és ehhez ezért erre van szükség. Magamat akarom megmutatni a népeknek. Ezen a földön keresztül. De ehhez kell ez a hitlépés. De ehhez kell ez a ragaszkodás tőletek. Kell ez az elkötelezettség. Kell ez a hit tőletek. És nagyon sok mindent mond még itt. Például a vége felé azt mondja, hogy a bálvány szombraikat égessétek el, ne kívánjátok meg a rajtuk lévő ezüstöt vagy aranyot. Tehát gyönyörű dolog a bálvány szobor, mondjuk ez itt egy bálvány szobor, képzeljétek el, hogy ezüst és arany van rajta. Megérkezik a nép, nem hogy nehéz a feladat, de itt van arany és ezüst, és nem szabad hozzányúlni. Miért? Mert kívül vonzó, belül rámegy az életed. Ne nyúljatok hozzá. Vonzó lesz, de ne nyúljatok hozzá az asszonyokhoz, ne nyúljatok bálványokhoz, ne nyúljatok, írtsatok, legyetek csak ti, hogy én ott hitáltal csak veletek lehessek közösségbe. Megvan a feladat, ugrunk tovább a történetben, és ez az utolsó kis vonal, amit megnézünk, mielőtt rátérünk, Dánnak a valós történetére, és utána fog jönni Kálebnek a története. Először, amikor készültem, akkor csak Dán történetéből készültem. Azt oly mértékben negatív, hogy arra gondoltam, hogy nem létezik, hogy hogy lehet ebből jól kijönni. Hát biztos, hogyha bízok az Istenben, akkor tanít, de kellett mellé Kálebb történet, és annyira örültem, hogy úgy vezet, úgyhogy ott lesz. Jó, tessen úgy végighallgatni, hogy nem csak rossz van. A rosszból is lehet tanulni, de örülök, amikor ott egy jó példa, és abból is lehet. Megérkezik a nép, fölosztják a területet, van, aki jól foglal, van, aki bukik ebben a feladatban, és eljutnak valameddig. Egy nagy területet elfoglalnak, de vannak el nem foglalt területek is. Viszont Józsué elérkezik oda, hogy az ő ideje ebben a történetben a végéhez közeledik. Az ő feladata az volt, hogy bevigye a népet, vezesse őket. Az első háborúkban, az első harcokban ő legyen a hang, a biztatás. Elfoglalnak valamennyi területet, és utána összegyűjti őket, és valahol Izraelnek a közepén, itt pont a tetején látszik is, ezen a helyen összehívja az összes törzset. És azt mondja, hogy mielőtt folytatjátok ezt a feladatot, kössünk szövetséget, újítsuk meg a szövetséget. Itt van két hegy, a Ébál hegy és a Gerizim hegy. A nép fele ide megy föl, a nép fele oda megy föl, fölolvassák újra a törvénykönyvet, és elkötelezik megint magukat az Úr mellett. Ebben az elkötelezettségben megint csak van néhány elrejtett apró dolog, amire szükségünk lesz később, amikor azt keresünk, hogy mind múlik, hogy ki sikerült, és ki nem. Nézzük meg, hogy mik ezek. Józsué könyvében a 24. fejezetben van megírva ez, ahol Józsué megújítja a szövetséget Sikemben. Végig lehetne olvasni az egészet, nem fogjuk. A 15. verset hadd olvassam. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszatok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Józsuét tetemre hívja őket, is azt mondja, hogy ma válasszatok. Tehát nem azért jöttünk ide, hogy szórakozzunk. Óriási a tét, én nem leszek már sokáig itt. Döntsétek el, hogy kit akartok szolgálni. Mert bejöttünk, Jerikó megvolt, a következő város már nem volt meg. Miért? Aztán a következő sem. Mert volt, aki hozzányúlt az aranyhoz. Olvasni lehet a sztorikat. Már elkezdődik ez a vegyes töltés. Azt mondom, választanatok kell. Kit akartok szolgálni. És nagyon érdekes, a nép először, hadd foglaljam ezt most csak össze, a nép először azt mondja, hát természetesen az Urat fogjuk választani. Nem kérdés. Erre Józsi azt mondja, hogy ácsi, ácsi, ácsi. Akkor Józsi ezt mondta a népnek, nem tudjátok ti szolgálni az Urat, mert Szent Istenő, féltő szerető Isten, nem tűri el hitszegéseiteket és vétkeiteket. Ha majd elhagyjátok az Urat, és idegen isteneket szolgáltok, akkor ő újra meg újra csapást hoz rátok, és megsemmisít, ha addig jól is tett veletek. A nép azonban azt mondja, ne, Józsué, nem. Nem, nem hallottad jól. Mi az Urat akarjuk szolgálni. Szó szerint ezt mondják, mi az Urat akarjuk szolgálni. Mit látunk? Dán törzse is itt áll közöttük. És azt mondja, mi az Urat akarjuk szolgálni. A kérdés, hogy meddig. A kérdés, hogy milyen határig. A kérdés, hogy milyen tétig. Hajlandó erre Káleb, és hajlandó erre Dán. Ide fogunk megérkezni. Na, megvan? Hogyne. Folytassuk a Dán történetével. Azért nehéz szintén Dán történetét lekövetni, mert egy olyan fonal, ami megint csak Mózes, Józsué és a Bírák könyvében üti fel a fejét. Megpróbálok ezen egy kicsit gyorsabban átmenni, és megérkezni a Bírák 18. fejezetéhez, mert ott lesz részletesen a történetünk leírva. A Bírák első könyvében azt olvassuk, felsorolja az el nem foglalt területeket, a 34. versben. Az emóriak pedig a hegyvidékre szorították Dán fiait, és nem engedték őket lejönni a völgybe. Magyarul, Dán megérkezik arra a területre, ami ki van jelölve neki, föltűri az ingóját, kiélesíti a láncsát, előveszi a tört, nekiront, és az emóriak úgy visszazavarják őket a hegyvidékre, hogy onnan lejönni se tudnak, vagy fordítva. De a hegyvidékre szorították Dán fiait. Vereséget szenvednek. A feladat nehezebb, mint ahogy gondolták. Pedig az ígéret szerint ennek működnie kellett volna. Pedig a keresztény életnek az ígéret szerint működnie kellett volna. Hétfőn nekem a hitemnek működnöm kellett volna. Neki megyek, föltöröm az ingujámat, előveszem a tőrömet. Csalódnak. Valami hiányzott Dán törzsének a történetéből. Nem az volt, hogy egyből nem is próbálták meg, de csúfos vereséget szenvednek. Aztán Józsué könyvében, a 19. fejezetben le van írva röviden, megint csak Dánnak a története, ahonnan egyetlen dolgot szeretnék kiemelni. Hülye mindenit. Kellene egy olyan szemüveg, ami állandóan fönn lehet mi. Józsué könyvének a 19. fejezete. Fölsorolja mindenkinek az örökségét, és Dán örökségénél a következőt olvassuk. Dán megkapja ezeket a városokat, megkapja a területét. Dán fiai azonban elvesztették területüket. És akkor itt jön a folytatása, amiről még nem beszéltünk. Ezért felvonultak Dán fiai, és megtámadták Lesemet, elfoglalták, kardérlehányták lakosait, majd birtokba vették, letelepedtek benne azután Lesemet, ősatjukról, Dánról, Dánnak nevezték el. Ez Dán fiai törzsének az öröksége, nemzetségeinek megfelelően ezek a városok falvaikkal együtt. Jó, én azt gondolom, hogy itt kezd összekavarodni a fonal. Tisztázzuk, hol tartunk. 12 törzs elindul, hitlépés, borzasztó nehéz feladat, neki mennek. Szövetséget kötnek, mit mondanak? Csak az Urat fogjuk szolgálni, menni fog. Neki mennek az elsőnek, beleütköznek, sokkal nehezebb, mint gondolták, föladják. Mit csinálnak? Ahelyett, hogy még egyszer megpróbálnák, fogják magukat, és elmennek a legészakibb részére Izraelnek, és mindjárt meg fogok mutatni egy videót arról, hogy miért oda mentek. Elfoglalják ezt a területet, ami Laish vagy Lesemként szerepel a Bibliában, megalapozzák Dán városát, és Dán törzsét, ha megnézitek az összes térképen, olyan térképen, bibliai térképen, hogy hol vannak a törzsek leosztva, két helyen fogjátok látni. Egyrészt, ahol lenniük kellett volna, másrészt, ahova mentek. Szánalmasan megbuknak a feladatuk teljesítésében. És mindjárt megnézzük akkor részletesen most, hogy mit jelent ez a bukás. A Bírák könyvében a 18. fejezetben van leírva. Itt fogunk egy kicsit többet időzni, és körülbelül, csak hogy be tudjátok osztani, még 10-15 perc a fonálkövetés, és utána elkezdünk levonni következtetéseket. Jó, csak hogy jól osszátok be az erőtöket, hogy nehogy túl korán elfogjon. Amúgy azon gondolkoztam, hogy mennyire jó lett volna ezt nem így földolgozni. Ez úgy eléggé vágom most magam alatt a fát, mert ez van. Ez tipikusan olyan sztori, ami 4-5-en körbeülünk, és 3-4-5 órán keresztül olvasjuk a részleteket. Mert ez túl gyors. Tehát egyszerűen, mint a gyorsonat megyünk végig a sztorin. Nem baj. Most, ha megvannak most a fővonalak, az elég. De itt egy picit részletesebben bele kell mennünk, mert itt elkezd végre a felszínre jönni, hogy mi zajlik Dán törzsében belül. Na és abból lehet nekünk rengeteget tanulni. Nézzük. Dán törzse új lakóhelyet keres. Abban az időben nem volt király Izraelben. Tehát ez a Bírák időszaka, megérkeznek az utolsó nagyvezető Józsué meghal, egészen Sámuelig, Dávidig és Saulig, Dávidig és Salamonig. Itt van 200 év, nincs király, nincs vezető. Ez a Bírák időszaka. Ebben történik, amiről olvasunk. Abban az időben nem volt király Izraelben, abban az időben Dán törzse megfelelő területet keresett magának, hogy letelepedjék, mert addig nem jutott megfelelő örökséghez Izrael törzsei között. Elolvassa az ember, és elsőre föl se tűnik semmi ebből. Aztán elolvassa másodszor, aztán elolvassa a történet végéig, és kiderül, hogy síralmasan bukna, és aztán hirtelen egy szó megüti az ember szemét. Ez pedig a megfelelő. Ki döntötte el ebben a helyzetben, hogy melyik törzsnek mi a megfelelő? Az Úr, vagy a törzsek? Isten. Mi tűnik itt föl? Dán azt mondta, majd én eldöntöm, hogy nekem mi a megfelelő. Az első olyan szívbeli dolog, ugye látjuk a történet mögött, lelki dolgok zajlanak, azt mondják, hogy az Isten nekem ezt szánta, de ez nekem nem megfelelő. Na erre vissza fogunk térni, mert azért ebben van töltet rendesen számunkra is. Az Isten ezt jelölte ki, de nekem ez nem megfelelő. Majd én keresek olyat, ami nekem megfelelő. Kiküldenek 5 kémet, ezt fogjuk majd itt olvasni, és keresnek egy olyan helyet, amiről a Biblia a következőket mondja. Olyan helyez, fölmennek északra, ahol jelenleg ma is régészeti feltárások meg is találták ezt a Dán városát. Egy olyan hely az, ahol nem hiányzik a világon semmi. Kevés ilyen helyről mondják ezt el Budaörsön kívül. Egy olyan hely a világon, ahol nem hiányzik a világon semmi. Amit az Isten szánt nekik ott lent délen az a kicsi, bár ők voltak a második legnagyobb törzs, nem megfelelő. Keresnek egy olyan helyet, ahol nem hiányzik a világon semmi. Csak hogy jól osszuk be az erőnket, hadd mutassak egy videót. Tudjátok, abban a kiváltságban volt részem, hogy másfél hónapja ezen a területen sétálhattam. És itt olvasva, és utána oda megy az ember, és azt mondja, hogy értem. Ez tényleg olyan. készítettünk videót róla. A zsidók azt mondják, hogy ha gazdag akarsz menni, akkor menj éjszakra, ha bölcs, akkor menjél délre. Északon valami hihetetlen dús, zöld, gazdag mezőgazdasági terület van. Onnan indul a Jordán folyó, három víz folyik össze. Bőséges a víz. Nem tudom, tudtátok, hogy ma Izrael 90%-ban újra hasznosítja a vizet. A világon egyedüli nemzetként a víz számukra létkérdés. Délen mi van? Sivatag. Tehát ott nem nagyon lehet más csinálni, csak bölcsnek lenni. Gondolkozásra van idő, mást úgy sem tudsz csinálni. Ha gazdag akarsz lenni, menj éjszakra. Ha bölcs, menj délre. Hova ment Dán? Éjszakra. Milyen akart lenni? Szuper gazdag. Nézzük meg röviden, hogy hogy is néz ki az a terület, ahol Dán letelepedett.
When gracious Lord, when shall it be that earth will find her all in thee? The fullness of thy promise prove, seal me with thy eternal love. The only thee I'm fain to find, I cast the world and sin behind. Oh, my Redeemer, hear this plea, and let me find my all in thee. Show me your way, my love, my Lord. Draw me to grace, so strong and sure. I run to your mercy where I am free. Let me find my all in thee.
Valóban a világnak az egyik leggyönyörűbb helye. És jó is lett volna, hogyha ez lett volna az, amit kijelöl nekik az Isten. De nem ez volt az. Az örökségük nem itt volt. És az előző szakaszban azt olvashattuk, hogy elmennek éjszakra, de az Isten azt mondja, hogy az örökségük viszont délen van. Nem ott vannak, ahol lenniük kellett volna. Nem ott vannak, ahol az Isten számukra van. Elhagyták ezt a területet. Nézzük tovább, hogy mit tanulhatunk ebből, vagy mit látunk még ebből a történetből. Elindulnak, elmennek Miká házához. Setisein valószínűleg nem tudtuk, hogy ki az a Miká. Egy jelentéktelen szereplő. Útközben ott van. Viszont van nála egy pap, akitől megkérdezik, a paptól, kérdezz meg az Istent, meg tudjuk, sikeres lesz-e az utunk, amelyen járunk. A pap azt mondta nekik, menjetek békével, gondja van az Úrnak az útra, amelyen jártok. Hát, ha nem olvastam az egész történetet, és csak ebből milyen jól lehetne prédikálni, hogy az Isten megáld. De ki volt ez a pap? Kicsit később olvasunk róla. Azt mondják ennek a papnak, figyelj, olyan jó prédikálsz, gyere velünk. Gyere velünk, légy a mi atyánk és a papunk. Mi jobb neked? Ha egy ember házának vagy a papja, vagy ha Izraelben az egész törzsnek, vagy nemzetségnek vagy a papja. Tetszett ez a dolog ennek a papnak. Ezt írja az ige. Tetszett ez a dolog a papnak. Na ez egy olyan pap volt, aki fölfogadta, annak azt mondta, hogy ez az Isten akarata. Mit szeretnél csinálni? Az az Isten akarata. Ez olyan lenne, mintha én kiállnék ide igét hirdetni, és megkérdezném, hogy Juli, mit szeretnél? Elmondja Juli, mit szeretne? Ez az Isten akarata. Köszönjük szépen az adakozást gyülekezet nevében. Ilyen pap volt, ilyen papot kérdeznek meg. Megint csak mi történik? Elhagyják az Istent, és olyan embereket találnak, aki ebben megerősíti őket, ahelyett, hogy konfrontálná őket. Nézzük tovább. Azután továbbment az öt férfi, és elérkezett Laisba, Lesembe, ez a két neven szerepel az Ószövetségben, és olyan népet talált, amelyik biztonságban élt, nyugodtan és biztonságban élt, nincsen senki az országban, aki bántaná őket, vagy uralkodjék fölöttük, messze esnek a szidóniaktól, nincs senkivel semmiféle kapcsolatuk. bemennek a saját földjükre, kijelzik a kardot, föltűrik az ingujat, neki mennek, úgy megverik őket, ahogy lehet. Miért? Mert az a hét törzs sokkal nagyobb volt, mint ők. Lehetetlen küldetés, ha nem bíznak az Istenben. Mit csinálnak? Ez túl nehéz. Ahelyett, hogy megtérnének, és bíznának az Istenben, fölmennek északra, és szarálnak egy kis törzset, akit senki nem véd, aki fölött senki nem uralkodik, aki békességben él, biztonságban él, fölül a Hermon-hegy, a másik oldalon a Golán-fennsík, a lebanoni hegyek védelmében. Tök könnyű feladat. Mission possible. Lecserélik az Isten küldetését egy olyanra, amit könnyen emberi erővel meg tudnak csinálni. És ezt a népet viszont teljesen kiirtják, gyerekeket, asszonyokat, férfiakat, és letelepednek ott. Olvassuk tovább még egy picit a történetet. Útközben ennél a papnál, akivel találkoznak, aki amellett, hogy van papi ruhája, bálvány szobrot is tart a házában, magához veszik ennek a faragott bálvány szobrát, magukkal viszik, és utána azt olvassuk, azután a dániak felállították maguknak a faragott bálvány szobrot, bám-bám-bám, és ott volt ez mindaddig, amíg Isten háza Silóban volt. Újabb dolog róluk. Tudom, hogy sok, a végén össze fogjuk foglalni. Valahol ott nem baj, ha megmaradnak. Nem csak, hogy elhagyják az örökséget, nem csak, hogy hamis papot hallgatnak arra, hogy igen, ez az Isten dolga, nem csak, hogy könnyű feladatot kapnak, találnak, amit meg tudnak csinálni, elhagyják az Istenüket, fognak egy bálványszobrot is, imádni kezdik, szent helyet csinálnak, miközben még nem Jeruzsálemben van a templom, hanem Silóban lent. Ahol az Isten jelenléte Silóban van, nem ott. Mégis őt ott kezdik imádni. Jó, rövid összefoglaló arról, hogy mi történt Dán törzsével. Itt most hagyjuk el Dán törzsét egy picit, és az lenne a kérésem, hogy más választásot húcsint, hogy nézzük meg Káleb örökségét. Szeretem ezeket a beszélgetéseket kicsit egyoldalúak, hogy beleegyezést kérek, aztán úgyis ez van. Ez egy ilyen dolog. Megint csak jobb lett volna a tea és kávé mellett ezt jó személyesen áttanulmányozni. De nézzük Káleb örökségét, jó? Dán története megvan? Síralmas bukás. Van egy Káleb nevű ember is az Ószövetségben, akinek a történet fonala szintén fölüti a fejét, elbújik. Fölüti a fejét, elbújik. Nem kevés év telik el, mikor megjelenik az egyik fonál, meg a másik. Mind a kettőt meg fogjuk nézni, jó? Na nézzük akkor Józsuénál, hogy üti fel ez a Káleb nevű, amúgy, ezeket csak azért mondom el, hogy nem tudom miért. Alig bírom megjegyezni Káleb nevét. De ami segít benne, hogyha két betűt kicseréltek, akkor Kábel. Tehát, hogyha valaha nem tudjátok, hogy a Baczynszky Laci miről beszélt, elfelejtitek, akkor a Kábelre emlékezzetek, és akkor megvan, hogy Kálebről beszélgetünk. Az volt a vicces, amikor a jegyzetemben már kezdtem azt írni, és utólag olvastam, hogy Kábelt kezdtem írni Káleb helyett. Tehát ki ez a Káleb? Ismeritek, talán ismerős a neve, azért egy kiemelkedő szereplője ennek az egész ószövetségi vándorlásnak és megérkezésnek Józsué mellett. Tehát Józsué 14-ben olvasunk Kálebről. Földobtam a labdát, és állandóan bele fogok keveredni. Tehát Józsué 14-ben Kálebről a következőt olvassuk. Megérkeznek, hol tartunk a történetben, ez is fontos. Megérkeznek, elfoglalnak bizonyos területeket, tudjátok, hogy Júda hol van, ott délen óriási területet kap. Káleb Júda törzsének a tagja. Tehát ezen belül, az örökségen belül, ő is ott van ezen a területen. És a következőt mondja. Júda fiai Gilgálban Józsué elé járultak, és a kenizzi Káleb, Jefunné fia, ezt mondta neki. Te tudod, hogy mit mondott az Úr Mózesnek, az Isten emberének rólam, és rólad Kádesbárneában. Ti tudjátok, mit mondott Mózes nekik, Józsuénak és Kálebnek Kádesbárneában? Megint csak egy csokis muffinér. Ki az, aki tudja, hogy mit mondott Mózes? Én se tudtam. Érdemes utána nézni. 5 Mózes 1-ben olvashatjuk el. hogy mit mondott Mózes Kálebnek. Megint csak helyezzük el, hogy mi történik. A nép megérkezik a határa, az ígéretföld határa. Bádes-Kárnea az egyik legdélebbi hely, ahova megérkeznek az ígéretföldjén. Hány kémet, 12 kémet beküldenek? Köztük kit? Kálebet és Józsuét. Kálebről tudjuk, hogy akkor 40 éves volt. 12-en mennek be. A sztorit vasárnap iskolából Csokis Muffinért legtöbben ismerjük. 10 visszajönnek, borzasztó negatív riportot hoznak vissza. 2, Józsué és Káleb azt mondják, hogy lehetséges, menni fog. Az Isten megígérte, győzni tudunk. Mit olvasunk itt, mit mondott nekik Mózes? Következőt mondja. Ebből a gonosz nemzedékből senki sem látja meg a jó földet. Miért? Mert hitetlenek. Tehát ott nem hiszik el, hogy ez a föld lehetséges. Miért? Mert Mission Impossible, olyan népek laknak, ezeket meg nem verjük soha. Nem fog menni, elzavarja őket. Azt mondja, hogy nem fogtok bemenni. És itt jön egy döntés, majd olvashatjuk azt, hogy a 20 évesnél idősebb zsidó férfiak, harcképes férfiak nem mehetnek be az ígéret földjére emiatt. Csak 2 ember. Kicsoda? Káleb és Józsué. Hány éves volt Káleb? 40. Elvileg nem mehetett volna be, mert a 20 éves fölöttieket, az, ami bőven harcképes volt. Nem mehetsz be. De mégis a hite miatt azt mondta, hogy te leszel az egyik Józsué mellett, akik bemehetnek, és még Mózes maga sem mehetett be. Most aztán elvesztettem. Tudom, hogy föl kell pörgessük, mert nem marad idő a lényegre, de ezek fontos dolgok. Csak Káleb, Jefunné fia fogja meglátni azt, neki és fiainak adom azt a földet, amelyet bejárt, mert ő hűségesen követte az utat. Mit mondott itt az Úr? Neki és fiainak adom azt a földet, amelyet bejárt. Visszamegyünk ide a 14-be, és előáll, mikor már benn vannak a földben, akkor 40 éves volt, benn vannak a földön, előáll Káleb, és azt mondja, 40 éves voltam, amikor elküldött engem Mózes, az Úr szolgálja Kádes Bárneából kikémlelni ezt az országot, és én megbízható híreket hoztam neki. Társaim, akik velem jöttek, megrémítették a nép szívét, és én azonban hűségesen követtem Istenemet, az Urat. Azon a napon megesküdött Mózes, hogy azt a földet, amit én jártam be, azt én fogom megkapni. Kapott egy ígéretet. Mostanáig megőrizte életemet az Úr, ahogy megígérte. 45 éve annak, hogy ezt az ígéretet tette. Hány éves itt akkor? Újabb Csokis Muffinér, 85. Egy idős ember. Most azért ad nekem azt a hegyvidéket, amelyet megígért az Úr azon a napon, hiszen te is hallottad akkor, hogy anákiak vannak ott, és nagy erődített városok. Talán velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogyan megígérte. Most nem fogok lapozgatni, mert szalad az idő. Kik ezek az anákiak? Ha visszamentek, a 10, aki megrémült, mit mondott? Azért nem fog sikerülni, mert ott vannak az anákiak. Hát ezek akkor, így hívják, akkora óriások, képtelenség legyőzni őket. Káleb mit mond 45 évvel később? Hát ezek az anákiak pont arra a helyre esnek, amit nekem adott az Úr. Lehetetlen. De mivel megígérte, én ezt a földet kérem. 85 évesen, ha én megérem, én valószínűleg a Balaton parton szeretnék kérni egy kis telket, egy pici házzal. Így szoktam mondani, hogy egy szoba lesz az unokáknak, hogy egyesével jöjjenek, ne egyszerre többen, mert nem fogom már idegileg bírni. 85 évesen azt mondja, ugyanolyan erős vagyok, mint 40 évesen. Megtartott az Úr. Nekem ezt a földet ígérték meg. Nehezebb minden más földnél. Dán törzse, ne viccelj már, lemennék, és egy nap alatt elfoglalom. Hát az óriások viszont itt laknak. Nekem nem az érdekel, hogy óriások laknak itt. Nem az érdekel, hogy anákok laknak itt. Nem az érdekel, hogy Mission Impossible. Ezt ígérte meg nekem az Isten. Akkor nekem ide kell mennem. Történet folytatása mi? Megkapja. 85 évesen az embereivel megy, legyőzi, megveri ezeket az embereket. 85 évesen. Miért? Mert elhitte, hogy Istennel lehetséges. Az egyik oldalon életerős férfiak vannak, Dán törzse. Az első feladatnál, az első vereségnél. Mindjárt az elején megfudamodnak, és mennek északra, és egy gyenge népet megvernek, hogy elfoglalják a kényelmes és biztonságos helyüket. Káleb 85 éves, van egy ígérete. Az óriások laknak ott, hegyvidék, nem nagyon lehet gazdálkodni. De ez az, amit nekem az Isten ígért, nem fogom feladni. Bemegyek, és győzni fogunk. Talán az Isten megadja, így mondja ezek, talán az Isten megadja. Még ott sem követeli. Valaki azt mondja, hogy az Ószövetség nem izgalmas, és nincs tele az Istennel. Én is így gondoltam. Szerelmes vagyok ezeknek a történeteknek, mert tele van az Úrral, és tele van olyan emberekkel, akikkel lehet követni. Na, megvan a két történet. Azt ígértem nektek, hogy végigkövetjük a fonalat. Végigkövettük Dán történetét, és végigkövettük Káleb történetét. Itt az idő, hogy megnézzük azt, hogy bemennek ugyanolyan feltételekkel, ugyanaz a feladat, ugyanolyan nehéz, ugyanaz az Isten, az egyik siralmasan elbukik, a másik győz. Mi a titka? Min múlt? Három dolog, amit én látok, szerintem sokkal több van, úgyhogy innentől tietek lesz a pálya, hogy keressetek még. De hármat szeretnék én átadni abból, hogy én mit tanultam, én mit tanulok ebből a két történetből tanulságként. Az első. Dán a nehézség fényében látja Istent, míg Káleb Istenének fényében látja a nehézséget. Az egyik ember a nehézség fényénél látja az Istenét. A másik az Istenének a fényénél látja a nehézséget. Mit jelent ez? Dán ezt érte meg. A nehézséget látta, és ennek fényében látott mindent, még az Istent is. A nehézséggel találkozik, elkezd mindent a körülményeinek a fényében látni, még az Istent is. Mire gondolok? Ez a házasság nehezebb lett, mint ahogy én azt gondoltam. Ez a gyerek nehezebb lett, mint ahogy én gondoltam. Most itt ül, nem rá gondolok. Aki nem ül itt, arra se gondolok. De hát van az úgy, hogy a gyerek tizenévesen sokkal nehezebb lett, mint ahogy én azt gondoltam. Az egészség. Én azt hittem, nem így lesz ez. Sokkal nehezebb, mint gondoltam. Anyagiak. Sokkal nehezebb, mint ahogy gondoltam. Barni fiammal megyünk a kocsiban, Balázs tudja ezt. Tehát jelenleg a Ford Mustang, meg a BMW. Semmi gond, én is annak idején ezeket néztem. Aztán majd nekiválog az életnek, és rá fog jönni, hogy anyagilag ezt összehozni sokkal nehezebb, mint gondolja. Most még nem töröm le a szarvait, de hát mi már, aki szerintem tapossuk a egy családnak az eltartását sokkal nehezebb, mint ahogy sokszor gondoltuk. A saját lelki növekedésem sokkal nehezebb, mint ahogy gondoltam. Nehezebb lett, mint ahogy gondoltam. Ennek fényében Dán azt mondja, hogy Isten sem olyan, mint ahogy én azt gondoltam. Gerizim hegynél. Megyünk, öltörjük, kiélezzük, legyőzzük. Oda mennek. Gyerekek, ez nehezebb, mint gondoltuk. Az Isten sem olyan, mint gondoltuk. És itt követik el a végzetes hibát. A nehézségük fényében nézik az Istenüket. Hányszor van az, hogy azt gondoljuk, hogy amikor jól mennek a dolgok, jó az Isten. Amikor meg rosszul mennek a dolgok, rossz az Isten. Istenem, mi van? Ennek most mi értelme, hogy ez a gyerek ilyen? Ennek most mi értelme van, hogy ennyire nehéz anyagilag összehozni a hónap végét? Mi értelme van? Amikor én megtértem, nem erre tértem meg. Ez sokkal nehezebb, mint gondoltam. És aki itt elköveti azt a hibát, amit Dán elkövetett, hogy ez sokkal nehezebb, mint gondoltam, tehát az Isten sem olyan, mint ahogy gondoltam. Annak a története egészen máshogy fog alakulni, mint ahogy Káleb története alakult. Hogy reagál? Megpróbál nem a hitén változtatni, hanem a körülményeim próbál változtatni. A körülmények nehezek, Isten nem olyan, mint ahogy gondoltam, a körülményeken kell változtatni. Hányszor vagyok én is úgy, hogy túróba ez tök nehéz lett, változtatok a körülményeken. És majd, ha körülmények változnak, akkor jobb lesz. Hát Dán ezt végig is csinálta. Fogta és változtatott a körülmény. Jobb lett? Sokkal rosszabb lett. Miért? Mert kikötött ott, ahol az Isten nem volt ott. Bár jól nézett ki a föld, az jó tudni, hogy éjszakon jöttek be az asszírok. Az első nép, akivel találkoztak, a dánok voltak. Mit olvasunk róluk? Nincs senki, aki segítene nekik. Akkor könnyű volt, utána pontosan ebben dőlnek bele. Az asszírok az első nép, akit leigáznak, a dán törzse volt. Nem lehet kikerülni, én azt gondolom. Nem lehet a körülmények változtatása. Az Isten ezt adta, akkor ebben kell a hitemet keresnem, a szívemet keresni, és a kálebi módon megoldítani. Nem lehet könnyíteni. A könnyítéssel sosem érjük el azt, amit gondolunk, hogy ígér. Káleb teljesen fordítva indul el a történettel. Ő itt kezdi, az Isten jó. Nem kérdőjelezem meg, nem gondolkozom rajta, az Isten jó. Tök mindegy, hogy mi van, az Isten jó. Na most nézzük meg, hogy ebben a helyzetben, ami sokkal nehezebb, mint gondoltam, hogy fog ez a jó Isten megjelenni. Ez egyik azt mondja, hogy sokkal nehezebb, mint gondoltam, az Isten sem olyan, könnyítek a helyzeten. A másik mit mond? Az Isten jó. Soha nem kérdés, hogy jó az Isten. Nem változik az Isten. Mindig jó. Nézzük meg, hogy ebben a nehéz helyzetben, ami sokkal nehezebb, mint gondoltam, hogy fog megjelenni. Balázs ismeri ezt a családot, ahol én Amerikában lakni szoktam. Ezek tényleg olyan dolgok, amiről beszélünk, amit én látok magamban és másokban. Körülbelül 10 évvel ezelőtt kimentem hozzájuk, és ott laktam náluk. Akkor volt a fiatalabbik lányuk 18 éves. Azért meséltem ezt a történetet, mert ők is állandóan elmesélik ezt a történetet, és tudják, hogy elmesélem ezt a történetet. Amíg ott voltam, derült ki, hogy a 18 éves lányuk teherbe esett. Előtte 2 héttel voltak a másik államban, abban a gyönyörű egyetemen, ahova felvételt nyert. Nem tudták, hogy van ez a kapcsolat, és teherbe esett. Én nem tudok elképzelni nehezebbet, mint látni azt, hogy elkészítem, hogy micsoda jövője lehetne a gyerekemnek, és kiderül, hogy ez a jövő jelenleg romokba hever. Mert nem volt házas, nem a férjétől, egy olyan sráctól, aki el is ment, el is tűnt. Teherbe esett. És jöttek a nehéz döntések. Mi legyen a gyerekkel? Mi legyen az egyetemmel? Hogyan tovább? Paxton már egy gyönyörű, aranyos kisfiú. És ebben a helyzetben én ott voltam. És nem tudtam mit csinálni, mert ott laktam náluk. És ők meg nem olyan emberek, akik azt mondják, hogy nem csak a jóban vagy itt velünk, a rosszban is itt vagy velünk. Úgyhogy végigkövettem a beszélgetéseket. És az egyik fordulópont, hogy ez a család ma ott van, ahol, és nem dáni történet lett belőle, hanem kálebi történet, ezt a mondatot mondta. Ez történt. Nézzük meg, Jézus hogyan fog megjelenni ebben a történetben. Micsoda kulcsmondat, nem? Nem azt mondták, hogy ez túl nehéz, betessük el a babát, könnyebb. De csak menjél egyetemre, hányan lenne könnyű megoldás? Azt mondták, nem. Megmarad. Nézzük meg, az Isten hogy jelenik meg ebben a helyzetben. Miért? Mert tudjuk, hogy jó. Ez borzasztóan nehéz helyzet. Ez 2 nap alatt döntötték? Nem. Együtt sírtunk, borzasztó harag, düh volt bennük, tehát mindez. Ez azért nem ilyen vegytiszta, hogy olvassuk az egyik fehér, a másik fekete. Az emberben mind a két történet zajlik egyszerre. Ott van Káleb, és ott van Dán bennünk. De végül az, aki azt fogja mondani, hogy az Isten jó, és nézzük meg, hogy jelenik meg ebben a nehéz helyzetben, annak lehet kálebi története. Még egy különbség hogy milyennek látják a nehézséget. Hát ez ilyen nagyon fiús ábra. Bocs. De azért szerintem nagyon sok lelki dolog van benne. Középen ott a nehézség, aminek van egy mérete. Nekik emóri nép méretű nehézségük volt, vagy anákféle nép nehézségük volt. Mi a különbség? Dán azt mondja, hogy én kicsi vagyok, a nehézség nagy. Mihez viszonyítja a nehézséget? Magához. Hozzám képest ez a nehézség nagyon nagy. Endiék is mondhatták volna, hogy hozzánk képest ez a nehézség jóval nagyobb, amit mi a hit életünkben el tudtunk volna képzelni. Az Isten itt nem működik, meg kell oldjuk. És meg tudták volna oldani. Pénz az volt. Nem. Míg jön Káleb, és azt mondja, hogy nekem ekkora az Istenem, és nem látjátok, de itt van a képernyő vége, és direkt kihúztam a kéket még oda magasra fölé. Nem lehet korlátozni az Isten nagyságát. Azt mondja, nekem ekkora Istenem van. Hozzá képest ez a nehézség kicsi. Mi a különbség a kettő között? Az egyik azt mondja, hogy ez a nehézség borzasztó nagy. A másik mit mond? Ez a nehézség kicsi. Ahhoz képest, hogy mihez viszonyítok. Ismertek még ilyen embereket? Dávid. Kicsi, nagy. Nehézség. Góliát nem volt pici. Filiszteus volt. Erre most nincs időnk. Ha egyszer találkozunk kávé mellett, muszáj elmeséljem az egész történetnek a Sámsoni részét, csak Margóra, Sámson Dán törzséből származott. Nem tudom, hogy tudtátok-e. És ott volt lent, ahol lennie kellett. És ott megküzd a filiszteusokkal, akivel Dán törzsének meg kellett volna küzdenie. Óriási történet. Amikor bízik az Istenben, akkor a nehézség kicsi. Amikor megházasodik, a nehézség túl nagy. Mindenhol felüti a fejét ez a történet. Dávid és Góliát. Góliát, Dávid az, aki végül befejezi a filiszteusok történetét, amit a dániak nem fejeztek be. Azzal, hogy legyőzi Góliátot, és elzavarják a filiszt. Befejezi több száz évvel azután, hogy be kellett volna ezt fejezni, ezt a történetet. Ezért lett nagy király. Na mindegy. Hozzám képest ez a nehézség túl nagy. És ennek a következménye mi? A félelem és a rettegés. Tehát ha valaki ezt nézi, és ezt, 10 olyan kém lesz, aki azt mondja, hogy félnünk kell és rettegnünk. Míg amíg ezt nézi, nem. Van elég, hogy tudjak győzni. Nem tudom nektek elmondani, hogy hányszor segít nekem ez. Akár most a következő 2 napom olyan brutálisan tele van nehézsége, hogy azt mondom, hogy hogy lehettem ilyen, hogy így raktam össze. Most már ez van. És mondhatom azt, hogy stresszelek, és nem alszom, és hajnali 3-kor fölkezdek, és menedzselem a problémát, mert valahogy meg kell oldjam. Vagy azt mondom, hogy nem, gyerekek, az Isten ezért sokkal nagyobb, mint ez a 4 nap. Nyugi, megyünk, bízunk benne. És meglátjuk, hogy Isten ezekben a napokban hogyan fog megjelenni. Nem a körülményeimet próbálom megváltoztatni, hanem azt mondom, hogy Istenem, most egy ilyen hegyen kell átmenni, hogy fogsz megjelenni? Hogy fogod megmutatni magadat? Na, nagyon gyorsan az utolsó 2. Az egyiknél azt látjuk, hogy elvár Istentől, a másiknál azt látjuk, hogy várakozik Istenre. Ugye itt a megfelelő szót meg is néztük az igében. Én megfelelő just várok az Istentől. Istentől a jussom ide fog esni. Én úgy szoktam mondani, hogy nekem a jövőm, nagyjából most ti vagytok jó helyen, az én jövőm nagyjából ide fog esni. Már el is árultam, hogy az én jövőben egy Balaton felvidéki, tehát én sajnálom, de Budaörst el fogom hagyni. Nem mondom, hogy alig várom, hogy a gyerekeim kiröpüljenek, de ha kiröpülnek, akkor fölhúzzuk itt a gyökereket, elmegyünk Balatonra, veszünk egy kis, ugye elmondtam, hány szoba lesz az unokákkal, gyönyörű lesz, szolgálni fogok online, tehát, hogy ne kelljen elmenni sehova. Olyan online gyülekezetet csinálok a teraszról, mert nekem lesz egy kis szőlőm, ahol borozgatok. Belőjük, hogy én ide várom a jövőmet. Ja, persze, egészséges leszek egészen 76 éves koromig, vagy 85, nem tudom, de ki ne ezt várná? Mi van akkor, Ha viszont az Isten azt mondja, hogy én nem ide rakom, hanem a jövődet ide fogom rakni. Vagy oda rakom a terem végébe. Egy dáni elvárás erre hitkrízisbe fog kerülni. Azt mondja, én ezt nem bírom feldolgozni. Én elvártam dolgokat az Istentől. Nem azt csinálja. Nem tudok ezzel megküzdeni. Közben Káleb azt mondta, hogy megígérted, talán teljesíted. Én csak várok rád, hogy hol, hogyan, mikor, kin keresztül, nem tudom. Nem elvárások vannak benne, várakozik az Istenére. Nagyon érdekes, hogy Dán azonnal elbukik az elsőnél. Mert nem bír. Ugye, ha valakinek elvárásai vannak az Istennel, az nem fog várni. Amint csalódik, ott hagyja. A másik oldalon azt látjuk, hogy amíg ígéretben bízok, és hitem van, várok. Nehéz a házasság, várok. Az Isten jó, meg fog jelenni. Nehéz a gyerekkel, várok. Meg fog jelenni. Nehéz anyagilag, várok az Istenre. Tudok várakozni, mert tudom, hogy az Isten jó. Káleb 45 évet várakozott, mert tudja, hogy Isten az, aki ad, akkor ad, amikor ő akarja, és úgy adja, hogy az ő akarja, de mindig jót, mindig jókor, és mindig jól. Mindig jót, mindig jókor, és mindig jól. Csak lehet, hogy én ezeket abszolút nem úgy várom. Mert nem tudom. Mert nem vagyok Isten. Nem vagyok Isten. Kérdés. Elvárásaim vannak Istennel szemben, vagy nyitott kézzel tudok várni Istenre. Bármeddig, bármikor, akárhogy is adja meg, mert ő jó. A harmadik tanulság ebből a két történetből, az Isten van értem, vagy én vagyok az Istenért. Nagyon összeseng ezzel a másodikkal. Ugye Józsué 24-ben Józsué döntésre hívja őket, válasszatok. Az Isten van értetek, vagy ti vagytok az Istenért? Kit akartok szolgálni? Dán azt mondta, hogy Istent akarjuk szolgálni egészen addig, amíg kiszolgálja a vágyainkat. Amikor nem szolgálja, vagy nem megfelelő módon, nem ad biztonságot, nem könnyű, nem olyan könnyű, akkor választunk majd egy másik papot. Választunk egy másik Istent. Választunk mi magunknak olyan Istent, aki azt hozza, amit mi szeretnénk. Ez azért így nagyon élesen hangzik, és szerintem egyikünk sem mondja ezt így ki explicit módon. De hányszor csúszok én is bele ebbe a problémába, hogy az Isten, amikor nem engem szolgál, akkor frusztrált vagyok. Akkor mérges vagyok. Akkor vagyok ideges. És akkor fordulok olyan papokhoz, vagy olyan más istenekhez, akik talán ki tudnak szolgálni ebben. Vagy jön az, hogy tévtanítások felé fordul egy mai hívő ember, mert azt mondja, hogy ez a tanítás nekem nem jött be. Mert nem szolgálja azt, amit én szeretnék élményként átélni. Káleb azt mondja, hűségesen követtem Istenemet. 45 éven keresztül. Én vagyok érte. Ez a történet nem rólam szól, ez a történet az Istenről szól. 45 évig nem az történt, amit én akarok, hanem amit ő akar. Róla szól ez a történet. Kérdés, meddig tart Isten szolgálata nálam, amíg ő is hoz eleget a konyhára, vagy ő határozza meg, hogy meddig. Én itt szeretném lezárni a mai gondolatokat. A 30 éves érettségi találkozó, ez mindig érdekes élmény. Egyfajta számadás is. Az ember visszanéz, hogy megérte-e. Én pont 18 évesen tértem meg, tehát pont az érettségi után vált el az utunk. Azért ismernek ők engem olyannak, amilyennek, mert én utána kezdtem el egy másik történetet. Ilyen szempontból nekem mindig egy számadás oda elmenni, és összevetni az életemet azzal, amit élhettem volna. És azt látom egyrészt, hogy világi szempontból az én jelenlegi életem teljesen értelmezhetetlen. Tehát nem tudnak hova rakni. Sokszor én sem tudom, hogy magyaráz, Baczynszky, Bacsi, mit csinálsz? Aztán próbálom valahogy elmagyarázni. Lehetne könnyebb, lehetne nekem több, lehetne nekem karrieristább cserébe. Remélem, hogy többször, mint nem, ott vagyok, ahol az örökségem van. Nem azt akarom mondani, hogy Káleb vagyok, de remélem, hogy többször ebben a 30 évben ott voltam, ahol az örökségem van, mint ahol nem. Remélem, hogy őt kaptam meg, és nem az elvárásaimat. Remélem, hogy többször kaptam meg az Istent, nem pedig azt, amit elvártam tőle. És remélem azt, hogy megmentette az életemet. A kérdés az az, hogy elég-e nekem. Én azt mondom, hogy jó napokon úgy élem meg, hogy ez több, mint amennyit érdemlek. Olyan napokon, amikor elgurul a tabletta, akkor meg ugyanolyan vagyok, mint Dán. És egyfajta kesül, ugye Dán törzsről azt is írják, hogy vigyázzatok, mert ezek megkeseredett emberek. Ne álljatok eléjük. Én is meg tudok keseredni. A végső kérdése a dáni történetnek és a kálebi történetnek ez a három kérdés. Az életet Istent a körülményeim fényében látom, vagy fordítva. Meghatározza, hogy balra megy a történet, vagy jobbra. Elvárásokra, vagy Istenre várakozom. A harmadik, ki van kiért? Isten van én értem, vagy én vagyok az Istenért? Én azt gondolom, hogy emellett rengeteg más dolog van, ami meghatározza, hogy valaki ugyanabban a helyzetbe kerül kihívásokkal, hogy jön ki belőle. Én azt gondolom, hogy három olyan dolog viszont, ami ezekből a történetekből mindenképp megfontolásra érdemes. Úgyhogy rakjuk most ezt le Isten elé, és meglátjuk, hogy ő mikor, hogy és kin keresztül akarja használni ezeket. Uram, az az imádságom, hogy mindenki, aki most itt van, és elcsendesedünk e fölött, az ige fölött, megfontolja ezeket az igéket, akár úgy, ahogy nekem adtad, akár úgy, ahogy teljesen máshogy hangzott el neki. És mindenképp az a vágyunk, ami annak idején biztos, hogy az összes népnek a vágya volt, hogy a te akaratod szerint éljünk kálebi történeteket. Segíts nekünk, hogy többször válasszunk úgy, ahogy Káleb, és kevesebbször úgy, ahogy Dán. És ez a megszentelődés folyamatában ezek a kérdések is segítsenek nekünk akár jövő héten. Amen.